Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
A magyar miniszterelnök a német-francia tengely mellé állítaná a visegrádi országokat, hogy még inkább beleszólhassanak az Európai Unió döntéseinek előkészítésébe. Ezzel párhuzamosan Magyarország újabb közös uniós nyilatkozatot vétózott meg egyedüliként a 27-ek közül. Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, hogy egy 4 éve húzódó vita végére kerülhet pont, amikor a tanács és az Európai Parlament arról döntött, hogy úgynevezett kék kártyát ad a magasan képzett harmadik országból érkezőknek. Ez nem csak a munkavállalásukat és a letelepedésüket jelenti, de az érintett hozhatja a családját is. Erről kérdeztem Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét.
A kék kártya tulajdonképpen létezik még, hogyha sokan nem is tudnak róla. Nyilván azért nem, mert nem az Európai Uniós állampolgárok számára releváns, vagy polgárok számára releváns kérdés, hanem harmadik országok, tehát nem EU kívüli országok állampolgárai számára. Miután ugye ez egy irányelv, ezért a tagállamok hajtják végre, tehát hogyha mondjuk egy indiai informatikus, kiragadok egy példát, de 100 000 más példa is lehetséges, az Európai Unióban szeretne munkát vállalni, vagy Magyarországon szeretne munkát vállalni, akkor a magyar hatósághoz kell fordulni, és a magyar hatóságok a már meglévő és most módosítandó irányelvnek megfelelően fognak eljárni.
De hol kell fordulnia, jöjjön, tehát már itt van Magyarországon, vagy adott esetben még Indiából, hogyha ennél a példánál maradunk?
Igen, tehát el kell nyitni a procedúrát, azt Indiába kell elnyitani mindig. Tehát az nem történik meg, hogy valaki csak úgy érkezik ide Indiából, és azt mondja, hogy én most be fogok jelentkezni itt és ott. Ez nem lesz lehetőség. Erre nem lesz lehetőség egyébként a sok szempontból könnyített pályát kínáló új második irányelvben sem. Az első meg kifejezetten szigorú ilyen szempontból, tehát egy indiainak mondjuk az Magyarországra akar jönni, akkor először nem állt ugye a magyar nagykövetségen, az illetékes ország nagykövetségén bejelentkezni, és akár a procedúrával is tájékozódni, akár indítani ezeket a hivatalos formulákat.
Ezt az egész folyamatot összekötötték, összekötik, és valószínűleg össze is fogják kötni a migrációval. Érintheti azokat, akik mondjuk illegálisan érkeztek a közösség területére? Tehát nyújthatják ezeket a kérelmeket mondjuk Szerbiában, Romániában vagy Magyarországon, úgyhogy illegálisan érkeztek ide?
Abszolút nem. Ugye ez egy kifejezetten legális migrációs eszköz, mégpedig ráadásul legális migráción belül is azon személyek számára, amelyek a magasan képzettnek számítanak, és ezek magasan kvalifikáltak, de jól is fizettek, jó bére is tartottak igényt. A harmadik szempont pedig az, hogy az Európai Unióban is hiány szakmákról van szó. Tehát például ugye, amikor egy indiai informatikus jön Magyarországra, de ez lehet más is, egy mérnök például, vagy pedig egy orvosi műszereket fejlesztő szakember. Tehát számos olyan terület van, ahol igenis verseny folyik egyébként harmadik országok beli kutatókért, magasan kvalifikált munkaerőért, amiért az Európai Unió egyébként most éppen úgy döntött, hogy megpróbál még vonzó feltételeket számukra felkínálni, az abból következik, hogy azt látták, hogy az első változata ennek az irányelvnek, ennek a kék kártyának nem volt elég vonzó, továbbra is a legtöbb, nem csak indiai, hanem a legtöbb országnak az agyai nem az Európai Unió felé jönnek, hanem az Egyesült Államok felé, vagy más ország, Ausztrália felé, Kanada felé, mert ott sokkal kedvezőbb feltételekkel fogadják őket.
Miben különböznek ezek a feltételek? Elsősorban a fizetésről beszélünk, vagy pedig a munkakörülményekről?
Több része van a dolognak. Ugye az uniós jogszabályban van egy küszöbérték, hogy egy bizonyos béren alul nem szerezhet senki sem kék kártyát. Ezt a bérhatárt ezt lejjebb fogják mozdítani majd. Mostani uniós átlagkereset kiszámolják ezt, nek az 1,6-szeresére, tehát ez alacsonyabb érték, mint ami korábban volt. Tehát az ezt is jelenti igazából, hogy például egy frissen végzett egyetemista, indiai egyetemista, az indiai példánál maradjunk, vagy kínai, vagy bármilyen más országból, ha el akar helyezkedni, akarni Magyarországra, akkor már ő is megteheti, ez a kategória nem fér bele ebbe például. Aztán az is egy lehetőség lesz, hogy hosszabb időre szóló szerződést kaphatnak, munkaszerződés, eddig 6 hónap volt. Ez most hosszabb időre is vonatkozhat. Ami még külön egy nézes mazannak számít, ezek a kék kártya tulajdonosai magukkal hozhatják a hozzátartozóikat, párjukat is, nem feltétlenül kell egyébként a házastársukat, és még egy dolog, hogy a házastársuk is, vagy a párjuk is munkát vállalhat egyébként a fogadó Európai Uniós tagállamban is. Végül ami szerintem szintén legalább ennyire fontos, és ami eddig a mostani rendszerben még hiányzik, az, hogy lerövidül az idő, eddig azt hiszem 3 év volt, ami után, ha itt marad valaki, mondjuk egy indiai fejlesztő mérnök, és azt gondolja, hogy kap egy kedvező ajánlatot mondjuk Magyarországnál, egy másik országban, balti országban, bárhol máshol, hogy tovább mehessen. Eddig ez nem volt lehetőség, csak több év helyben topi után. Mostantól kezdve arra is lehetőség lesz majd, hogy egy év múlva akár helyet változtasson, és a kedvező ajánlatot kap valamelyik országban.
Ugyanezt a kék kártyát kell kiváltani, akkor is, ha mondjuk megköt a magyar kormány egy harmadik országbeli vállalattal egy szerződést, hogy itt ruházzon be, és maga a vállalat hozza a munkavállalóját ide, vagy szakembert.
Igen, érdekes kérdés, az otthoni szabályozás nem ismerem, de az is tény és való, erre a mostani irányelv is felhívja a figyelmet, hogy az is elképzelhető, hogy a nemzeti meglévő nemzeti szabályozások fennmaradnak, párhuzamosan futnak ezzel a kék kártyával. Én élek a gyanúperrel, hogy Magyarországon nem feltétlenül kék kártyát adnak, de kék kártyát is adhatnak, hogy van erre vonatkozó magyar szabályozás, és lehet, hogy ez a magyar szabályozás alapján ugye, fogadunk be külföldről munkaerőt. Ugye itt azért látni kell azt is, ugye, hogy ha megnézzük azt, hogy Magyarországról milyen harmadik országbeli munkavállalók érkeznek, azok nem feltétlenül ugye a high-tech szektorokba, vagy nem feltétlenül a magasan képzett munkaerőről van szó. Mongolokról hallottunk, vietnámiakról hallottunk, kubaiakról hallottunk, de hát lehet ide sorolni. Ők nem feltétlenül a kék kártyára lennének jogosultak, úgyhogy nyilvánvalóan van erre egy saját nemzeti szabályozás, amely ezzel a kategóriával is foglalkozik. Mindegy, a másiknál viszont, hogyha van nemzeti szabályozás, az természetesen alá kell, hogy rendelődjön az Európai Uniós irányelvnek.
El kell-e fogadnia még valamelyik intézménynek ezeket az irányelveket, vagy ezt az irányelvet?
Azt mondták mondani, hogy elvi megállapodás, vagy előzetes megállapodás a két intézmény között. Most az azt jelenti, tulajdonképpen, hogy most mind a két intézmény a saját hatáskörében, hogy a tanácsról beszélünk, a tagállamokból álló tanács, és az Európai Parlament, a két uniós jogalkotóról. Mindkét intézmény természetesen a kitárgyalt szöveget konszolidálja, egy konszolidált szöveget fog látni maga előtt. Ugye elkezdődik ennek a jogi formába öntése ennek a szövegnek, és majd, amikor ez megtörténik, néhány héten belül akár, az Európai Parlament és a tanács is a maga módján meg fogja szavazni fog erről a jogszabályról. És amikor az Európai Parlament a plenárisa is megszavazta ezt a jogszabályt, akkor a tanács legvégén még egy formálisan jóvá fogja hagyni, és attól kezdve ez a jogszabály hatályba fog lépni. Elég nagy írmánynak számít, ezt tekintettel arra, hogy ez egy 4 éve asztalon lévő ügy volt, nagyon hosszú ideje tárgyaltak róla a tagállamok. Nyilván be kellett következni bizonyos változásoknak, belpolitikai változásoknak, vagy akár gazdasági változásoknak is arra, hogy a tagállamokban megnőjön tulajdonképpen a kompromisszum kedv annak érdekében, hogy ezt a kék kártyának a megszerzését megkönnyítsék.
A procedúrák után értelemszerűen akkor a nemzeti parlamenteknek is egyenként el kell ezt fogadni, vagy pontosabban ratifikálniuk kell, nem?
Ugye igazolosan ugye ratifikálás ugye gyakorlatilag átvezetik a magyar jogba, ha egy irányelvet ugye a magyar kormány is, mint jogalkotó, és az Európai Parlament is jóvá hagy, akkor természetesen azt át kell vennie a magyar országgyűlésnek is. Abban van különbség, hogy milyen formában veszik át, és hogyan veszik át. Ha egy rendeletről van szó, akkor változtatás nélkül kell átvenni, és azonnal hatályos. Tehát a rendelet hatályba lép, és azonnal. Az irányelvnél nagyobb mozgásterük van a tagállamoknak, ami azt jelenti az irányelvek esetében, hogy az irányelv céljai tekintve nincs mozgástér, tehát azt át kell venni. Konkrét megvalósítási formájában azonban tagállamról tagállamról eltérő lehetőségek vannak, módozatok vannak, hogy a tagállamnak a jogrendjével kapcsolatban is. De biztos, hogy egy ponton ez egy magyar törvénnyé válik, és abban az esetben az országgyűlésen is át kell feltétlenül futni ennek.
Van valami határideje ennek egyébként, hogy mennyi időn belül kell ezt átültetni a nemzeti jogba?
Általában van határideje, hiszen mikor a jogszabálynál, ugye elfogyják a jogszabályt, akkor eleve ez az egyik fontos alkalmatos pont, hogy mindig meghatározzák azt, hogy ennek mikor kell hatályba lépni. Ez elterjedhet néhány hónaptól egy évig is. Tudomásom szerint ebben az esetben viszonylag gyorsan majd a magyar jog részén válhat majd ez a kékkártyás megoldás, és ez a kékkártyás lehetőség is.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír- és háttérműsora.
A magyar miniszterelnök a német-francia tengely mellé állítaná a visegrádi államokat, hogy még inkább beleszólhassanak az Európai Unió döntéseinek előkészítésébe. Ezzel párhuzamosan a minap Magyarország újabb közös uniós nyilatkozatot vétózott meg, egyedüliként a 27-ek közül. Gálik Zoltánnal, a budapesti Corvinus Egyetem docensével tekintjük át a lehetséges mozgásteret.
Az Európai Unióban többféle úgynevezett formális és informális koalíció működik a hivatalos döntéshozatali eljárás mellett, és mindenképpen üdvözölendő, hogy az a 1960-as évek eleje óta egyébként formalizáltan és intézményesítetten, sőt nemzetközi szerződéssel megerősített kapcsolat, ami a francia-német páros között van, és egyébként ezt néhány évvel az Aachen-i szerződésben meg is erősítették újfent, kiegészüljön egyéb koalíciós formákkal. Tehát van olyasmi, mint a Benelux koalíció, vagy éppen az északi államoknak a szövetsége, de emellett egy kelet-európai, a visegrádi országok által működtetett is, nagyon is kívánatos lehet.
Ugye a francia-német koalíciónak a gyökerei, ha lehet így fogalmazni, azok a világ, vagy az a világháborúra nyúlik vissza, mert lényegében az Európai Unió is, vagy az európai közösség is azért jött létre, hogy további világégéseket megakadályozzanak. Felülmúlta már az idő, illetve a történelem ezt az elképzelést?
Maga a francia-német együttműködés, ugye, ahogy itt láttuk a Brexit folyamattal, újra az érdeklődésnek a középpontjába került, és legalábbis ők ezt mégis a külpolitika meghosszabbított karjaként tartották francia részről is, és egyre inkább német részről is. De ugye az új hatalmi geometriával, ami a Brexittel bekövetkezett, ez még nagyobb hangsúlyt kap. Tehát azért, hogyha ennek az ellensúlyaként létrejönnek olyan nagyon szoros együttműködések, amik az Európai Uniónak a hivatalos döntéshozatali szintjéig el tudnak érni, akkor ez mindenképpen kívánatos.
Az a kérdés, hogy a visegrádi együttműködésnek mennyire van létjogosultsága emellett a két nagy hatalom mellett, mert ugye a klasszikus nyugat-európaiak is, gondolom, mint ahogy említette ön is a Benelux államokat, vagy az észak-európaiakat, azért beleszólást kérnek és akarnak is, már csak a gazdasági potenciáljuk okán is a döntésekbe.
Hogyne, ugye mióta a Lisszaboni szerződés létrehozta az újfajta többségi eljárást, ugye ez a lakosságarány, illetve az országoknak az aránya szerepel most a döntéshozatali mechanizmusban, azóta egyértelműen háttérbe szorult az egyhangúság elvét igénylő döntéshozatal. Tehát mindenképpen egy-egy döntésnél nagyon nagy súllyal esnek latba azok az országok, akik képesek együttműködni, és akár pozitívan befolyásolni az uniónak a napi formálását, vagy éppen a döntéshozatalát, illetve azok, akik akár egy-egy döntéssel blokkolhatják ezeket a döntéseket. Tehát mindenképpen itt is, ugye, hogyha az visegrádi országok összefognak, akkor láttuk az elmúlt években is, hogy jelentős területeken tudnák az uniónak a döntéshozatalát formálni.
De ugye Mikuláš Zurinda is volt szlovák kormányfő is azzal érvelt, hogy egy ilyen típusú együttműködés azért aláásná az Európai Uniónak az ideáját, hogy közös kell dönteni bizonyos kérdésekben, tehát a 27-ek együtt legyenek, egy egységben.
Ugye kettő nem zárja ki egymást, hát ahogy beszélgettünk, ugye eddig is a francia-német együttműködés az 60-as éveknek az eleje óta ebben a keretben zajlik, és ez nem egy ilyen játék együttműködés, hiszen egyeztetik az álláspontjukat minden egyes Európai Tanács ülés előtt, tehát nem zárja ki egymást. Az biztos, hogy a kompromisszumkeresés és az Európai Uniónak a klasszikus döntéshozatala az új dimenziókkal egészül ki, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy aláásná, inkább kiegészíteni a döntéshozatalt.
Tehát ezek szerint akkor ezt úgy kellene elképzelni, hogy a franciák, a németek, illetve a visegrádi négyek a különböző nagyobb uniós döntések előtt egyeztetnek, és az lenne a közös álláspont, vagy legalábbis egy alapja a tárgyalásoknak?
Nagyon nehéz ugye bizonyos kérdésekben egy hangon beszélni, különösen ugye itt azokban a kérdésekben, ami akár Oroszországgal kapcsolatos, szankciópolitikával kapcsolatos, külpolitikával kapcsolatos, de vannak olyan területek, ahol nagyon is közösek az érdekeink, hát gondoljunk csak például az Európai Unió kohéziós politikájára, vagy éppen amikor az új szerződési alapját teremtettük meg a több éves költségvetési keretnek. Ilyen területeken egyenesen kívánatos az, hogy együttműködjünk.
De hogyha már ezt a két példát felvetette, akár az orosz szankciókat, akár az új költségvetést, itt sem volt egység a visegrádiak között. Tehát hogyan lehet ezt akkor a gyakorlatban jobban elképzelni, amikor adott esetben ez a négy közép-európai ország sem feltétlenül ért mindenben egyet.
Biztos, hogy ha döntéshozatalról van szó, ugye az Európai Unióban is nagyon sokféle és nagyon sok szintű döntéshozatal van, jogszabály előkészítés, szabályozási kérdések, vagy éppen a külpolitikában az egységes hangnak a megtalálása, hiszen ugye az egy olyan terület, ahol továbbra is az egységes fellépés az nagyon fontos. Tehát ezeken a területeken mindenhol máshogy lehetne ezeket előkészíteni. Valahol formálisan lehetne egyeztetni, mint ahogy ez megtörténik, ahogy mondtuk itt a francia-német esetben, vagy éppen az északi országok esetében. Máshol véleményt lehet formálni, illetve akár negatívan is befolyásolni a közös döntéshozatalt. Ugye ezzel is lehet a nemzeti érdekeket képviselni.
Adott esetben, hogyha létrejönne egy ilyen típusú új együttműködés, vagy egy új formula, ezt kell deklarálni valahogy? Tehát kell ehhez egy alapszerződést módosítani, vagy bármifajta új kontraktust létrehozni?
Nem, ez alapvetően nem Európai Uniós szinten szabályozott kérdés. Egyébként érdekes maga a felvetés, mert amikor mi ezt először próbáltuk még a 2009-10 környékén, akkor Nicolas Sarkozytól, az akkori francia elnöktől kaptunk is, hogy képzeljük, hogy előkészítünk ilyeneket, és az Európai Unió döntéshozatalán kívül próbálunk meg előkészíteni. Ugyanakkor hát akkor is mutogathattunk rá, hogy de hát ti pedig ezt csináljátok már 40-50 éve. Úgyhogy nincsenek meg az európai szabályai, de a maga a döntéshozatali mechanizmus ugye az a lisszaboni szerződésben van, és ott az egyelőre szent és érthetetlen, nem lehet azokat a szabályokat megváltoztatni.
Hogyha már szóba került adott esetben a közös külpolitika, az elmúlt időszakban Magyarország mindig megvétózta azokat a deklarációkat, amik valamikor ilyen semlegesek is lehetnének, de az oroszok esetében mondjuk szankciók, beszélünk, az izraeli-palesztin konfliktus ügyében pedig kvázi egy béke deklarációról. Ezeket mindig a magyar kormányzat megvétózza. Az izraeli-palesztin esetben egyedüliként a 27 tagállam közül. Mi ennek az oka? Politikai, elvi vagy gazdasági okok állnak a háttérbe, vagy egyik se?
Hát szerintem mindegyik, ugye a külpolitika az belpolitikából is, külpolitikából is, ezeknek az összességéből, illetve azoknak a szerződéses kapcsolatoknak, azoknak a külpolitikai vezérelveknek az összességéből áll, amelyek ezeket a döntéseket hozzák. Európai Uniós szempontból ugye ez abból a szempontból sajnálatos, hogy ugye ez a terület az, ahol az egyhangúságnak az elve az továbbra is nagyon nagy szerepet játszik, bár vannak olyan helyzetek, ahol minősített többséget is lehet csinálni, de ott is az államok tudnak kvázi vétózni. És hát az Európai Uniónak az egységes hangját, amit ebben az esetekben nem sikerül a nemzetközi szintéren érvényesíteni, ezzel az Európai Uniónak a szerepvállalása kerülhet háttérbe. Most maguk ezek a nyilatkozatok, amiket itt kiad az Európai Unió, ezek ugye üzenetértékűek egy-egy konfliktusban, vagy egy-egy országnak. Más eszközökkel is tud élni az Európai Unió, ugye akár a főképviselő önállóan is tud nyilatkozatokat tenni, illetve például a palesztin konfliktus esetében ugye az Európai Unió most visszapróbál menni ahhoz a kvartethez, ami az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, illetve az ENSZ-nek a fellépését teszi lehetővé, tehát más eszközök is vannak, de mindenképpen azért ez súlyos veszteség az Európai Uniónak.
Adott esetben ez értelmezhető az Európai Unió gáncsolásának is?
Hát az Európai Uniónak a közös külpolitikájának az erejét mindenképpen gyengíti, és a közös fellépést, és hát a politikai integráció irányába igyekvő Európának az egységét ez mindenképpen gyengítheti.
Gyengül ezzel Várhelyi Olivér pozíciója, vagy mozgástere? Vagy ezt nem befolyásolja?
Nem hiszem, hogy itt közvetlen összefüggés lenne a két terület között. Ugye valóban a külkapcsolatoknak a része a bővítéspolitika is, de itt ilyen szinergiákat én nem látok.
Mit gondol, változtathat-e adott esetben akár az Európai Uniós külkapcsolatokon, illetve az ilyen típusú hozzáállásokon, hogy ki kivel működik együtt, amennyiben csatlakoznak majd a nyugat-balkáni államok a közösséghez?
Hát mindenképpen, ugye ez mindig újfajta geopolitikai realitásokat hoz. Hogyha megnézzük ugye a legszigorúbb számadatokat, és itt mindig a lakosság számra kell gondolni, hiszen az, ami ugye a döntéshozatalban az egyik legfontosabb tényező, akkor olyan óriási hátrendeződést nem lehet mondani. A viszont az államoknak a száma, hát attól függ persze, hogy hányan csatlakoznak meg milyen ütemben, és ugye azért itt nem várható semmiképpen sem gyors csatlakozás, akkor ez bizonyos átrendeződéseket hozhat, de mondjuk összesen lehet hasonlítani egy olyannal, ami mondjuk Törökországnak a most egyébként egyáltalán nem valószínű csatlakozása jelentene ugye a több mint 80 millió fővel, de mindenképpen a koalíció képzésnek a lehetősége az újfajta irányokat is vehet.
Elképzelhetőnek tartja, hogy 2024-ig, ameddig kvázi ez a ciklus szól, csatlakoznak majd a nyugat-balkáni országok az Európai Unióhoz?
Hát legalábbis ma ugye ezt nagyon nehéz elképzelni. Ugye tudjuk, hogy nagyon lassan mennek a tárgyalások, vannak bizonyos országok, és itt elsősorban a Franciaországra kell gondolni, akik akár egészen újfajta csatlakozási menetrendnek a felállítását és a jogi környezetnek a megváltoztatását is elképzelhetőnek tartják, tehát én nagyon kis esélyt adok annak, hogy most ez bekövetkezzen gyorsan.
Gálik Zoltánt, a budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották.
Brüsszeli hét.
Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!